Hetente jelentkezik a 2020 film odüsszeia. Géczi Dáviddal, Schmidt Andrással, Szajki Vörös Adéllal, Marjai Judittal és az űrhajó többi vendégével. Ha hazajöttél a filmszínházból, vagy szégyenszemre el sem mentél, csak otthon ülsz és filmet vagy sorozatot streamelsz. Az asszony már elaludt, vagy a pasid érdektelen, hogy kibeszéljétek a felgyűlt gondolatokat. Itt a lehetőség, hogy meghallgasd ezt a pár filmőrültet. Lehet, hogy nincs igazuk, de legalább tévedhetnek. Egy biztos, van véleményük. Kezdődjön tehát a 2020 filmodüsszeia, avagy a filmes típusú találkozások.
Movies are dreams. That you never forget. Sammy?
Sziasztok! Ez a 2020 filmodüsszeia a Szajki Vörös Adéllal és Géczi Dáviddal. Ezúttal a Fábelman családról fogunk beszélni.
Sziasztok!
És az a kérdés, hogy mennyire szereted Spielberget?
Hát én nagyon.
Minden filmjét?
Nem minden filmjét, mert mondjam, nem minden filmjét szeretem annyira, mint amennyire azokat, amiket legjobban szeretem.
Tom Hanks-eseket szereted a legjobban, én tudom.
Ez nem így van, mert például a Ryan közlegény megmentése, az szerintem gicses, de az eleje kurva jó.
Az eleje vége gicses, mint tehát ebben
az eleje, ja, hogy a legeleje, filmet, igen, ott az elejében van temetkőzés, meg maszkolás, de egyébként a harc jelenetet imádom, de mindazonáltal azt kell, hogy mondjam, hogy a Ryan közlegény az egy gicses film. De egy szép történet, tehát a Spielbergnél, mint ahogy már te is volt mondani, a gics az mindig egy nagy kérdés, és most akkor átadom a szót, hogy neked miért olyan nagyon fontos kérdés a gics és a Spielberg?
Hát ugye esztétika szakon ilyesmiből követtem el a szakdolgozatomat, és akkoriban sokat olvastam a Baxter életrajzot, meg minden mást, és hát talán lehet mondani, hogy akkoriban tényleg majdnem mindent tudtam, hogy a családjában mikor mi történt, és hogy gyakorlatilag kaptam egy univerzál kártyát, amivel bejutottam a forgatásra, München forgatására.
Te már
ott volt a Janusz Kaminski, az állandó operatőre, és én meg ilyen izzadó tenyérrel hívogattam az egyetemi osztálytársakat, hogy itt vagyok a Spielberg mellett. És hát az volt az érdekes, hogy meg is mondták neki, hogy ez a fiú belőled írta a szakdogát, akkor egyből mondta, hogy jaj, akkor engedjétek ide.
De jó.
És akkor így ott álltam, és kicsit ugye rímel ez a film erre a jelenetre, hogy elmondták, hogy egyre figyeljek, hogy ne nézzek a szemébe, a rendezőnek, az operatőrnek, ne zavarjam őket. Mondom, jó. És akkor így álltam így, amennyire lehet a szélén, erre egyszer csak jön velem szembe a Spielberg, és egyre közelebb jön, már csak 3 méter lépés van Géczi Dávid és Steven Spielberg között, de kár, hogy nem őt mondtam előre, mindegy. És a lényeg az, hogy amikor már olyan 1 méterre volt, ki akarta dobni a szemetét, de az így megpattant a kukán, tehát akkor vettem észre, hogy egy kuka mellett állok, persze, és megkoppant a cipő orromon, és le akart hajolni, hogy levegye a lábam mellől, vagy felvegye azt a szemetet, én meg lehajoltam, majdnem összefejeltünk, és közben a kísérete, az én gondolom, ilyen izraeli testőrség, az azonnal mutatta, hogy nem oké. Mondom, jó, oké.
Ez jó sztori, ez aztán nagyon jó sztori. Mi volt a szemete? Szóval most már mondjuk.
Majdnem kidobtam Spielberg szemetét. Hát nem dohányzik, úgyhogy, és elég egészségesen él, szerintem valamit irogatott, és összegyűrt, ja, sose tudjuk meg. De a Kaminski, az meg teljes őrült volt, ez folyamatosan nevetgélt, és volt egy ilyen tárgykiemelő spréje, ugye a Spielberg filmben észreveszed, hogy mindig ilyen opálosak a fények, igen, a szűrő miatt, igen, ez a Black Promise szűrő, amit használnak, és általában csillognak a falak, mint a Terminálban, meg egy csomó helyen, és azt meg a Kaminski azt csinálja, hogy ilyen párát végig fúj mindig a falakon, tehát ő szereti, a mindig csillog, mindig fel van mosva, és mindig minden csillog. Lehet, hogy ez a gicsnek egy része, de szakdogámban arra térünk ki, hogy igazából az a helyzet, hogy a gics, mint műfaj, az gyakorlatilag az egész 20. századon átível, és hogy leginkább a napóleoni időkből, a Marshall botból eredeztethető, hogy volt egy ilyen tanulmány, hogy igazából az is már gics, hogy a katonáknak mindenkinek ugyanúgy kell állnia, és ugyanúgy kell mozgatnia a botukat. És tényleg ez a fajta őrület egyébként visszajön a nyilván a Spielberg náci ábrázolásába, hogy a katonákat hogy ábrázolja, de ezen belül minden mozgás olyan kifinomult, olyan tökéletes, tehát becsúszik egy kocsi az előtérbe, már elmozog a kamera, bejön egy kéz, szinte minden Spielberg filmben megfigyelhetsz egy olyan gyakorlatilag tökéletesre csiszolt mozgást, amiben a tárgyak vannak a központban, és ezek a tárgyak mindig mesélnek a szereplők helyett, inkább így mesélnek, mint dialóggal, de az igazi gics sajnos mindig az a fajta idill ábrázolás, amit ő szerintem nem tud elengedni, ez a, nem akarok hülyeséget mondani, ez a Rockwell-féle képeslap esztétika, ugye voltak az 50-es években ezek az amerikai háztartásról szóló képek, amik azt ábrázolták, hogy az anya otthon takarít, a gyerekek tévét néznek, és egy ilyen ideális család. Sokszor egyébként apa nem volt ott ezeken a képeken, ahogy Spielberg apja se volt mindig ott, mert épp dolgozott.
És most az én elköszönöm, a háztartásból most attól Dávid fog mondanunk.
Nem, itt fogom abba hagyni, de hogy ez a gics, ez a gics, én eddig akartam eljutni, hogy mindig ide ér el, és mindig ez a család, illetve az apa hiánya, és utána az apa visszaszerzése.
Ezek a képeslapok, ez tök jó példa erre, amit mondasz, ezek a színes amerikai képeslapok, amiben ezek a kimerevített szoknyáim nők ott ilyen nagyon színesben a konyhában, az ijesztően vigyorgó gyerekekkel, és mindenki boldog.
Ezeket robbantja föl az Indiana Jones 4-be, ugye az atomkísérletbe, ezt az idilli képet, de hát aztán mégse robbantja föl, mert itt van a Fabelmans család, ahol meg ábrázolja, vagy a világok harca, ahol az egész bolygó elpusztul, de Boston az érdekesen tökép marad, és a Tom Cruise pont vissza tudja vinni a családját az ex-feleségéhez egy idilli amerikai környezetbe, de ugyanez a Jurassic Park, hogy a Sam, hogy hívják, Sam Neill, ugye által alakított figura gyűlöli a gyerekeket, de a film végére megszereti őket. Vagy,
egy helyre rázza a világot a Spielberg, ami az ő világában nem volt ember. Ez egy ilyen terápiás.
Mindig. De még a holokausztot is, tehát még a holokausztot is a végén valahogy olyan finoman, hát kérdés mennyire finom, mert van ugye az a jelenet, amikor már sír a Liam Neeson, és akkor azt mondja, hogy ezért az óráért hány ember életét megmenthettem volna.
Meg hogy még és egy ott ember, van az igen.
A, még egy ember is. Ott van szerintem a gics, vagy hát nem szerintem, én biztos vagyok benne, hogy az már a gics, de hogy annyira erős a többi, hogy én mindig megbocsátom neki. És az a kérdésem hozzád, hogy ebben a filmben hány ilyen gicspontot érzékeltél, vagy zavartál?
Aha, hát szerintem tök jó felvetés ez az egész, hogy most ezzel kezdünk, hogy a gics mint esztétikai minőség, mert tényleg az mindig egy nagyon erős határvonal, hogy hol van a gics, hol van a szentimentalizmus, hol van a nosztalgia, ugye akkor már abba az irányba megyünk, akkor nekem egy picit eszembe jutott a Licorice Pizza erről, amit egyáltalán nem éreztem gicsesnek, de ott is ott volt az erős érzelmekkel eltatott nosztalgikus hangulat, amit itt is éreztem, és én szerintem megint az van, ami nagyon sokszor a Spielbergnél, hogy pont nem lépj át azt a határt, ahol már gicses lenne. Én ezt éreztem, sőt azt éreztem, hogy ő most itt próbált nagyon pontos lenni, és hagyta, hogy beszéljen a sztori, ahelyett, hogy nagyon exponálta volna az érzéseket, ha érted, amit mondok, nagyon túl exponálta volna az érzéseket, mert magukért beszéltek a dolgok, és szerintem ez sikerült neki. Voltak ugyan nagyon felfokozott pillanatok, például amikor táncolt anya a fényben, és akkor ott levideózta a gyerek, lefilmezte, de én valahogy éreztem, és nem tudom, te hogy vagy vele, hogy itt most sikerült, és pont onnan éreztem, hogy igen, átjött, hogy én én ezért elpityeregtem magam ezen a filmen a végén, és valahogy amikor...
De nem amikor fasz volt a David Lynch.
Nem, nem a David Lynch. Pillanaton nem a David...
pityeregted el magad.
Nem, az nagyon nagy pillanat volt, és egyébként szerintem 10 pontos alakítás David Lynch.
Imádtam. Én a legjobb cameo ever.
Zseniális volt. Iszonyatosan jó volt. Ráadásul pont úgy néztem, hogy én nem tudtam, hogy ez a David Lynch. És csak így néztem, hogy honnan a francból ismerős ez az úristen David Lynch. De most ezt elspoilerezzük a végét? Végén, hogy az ki a David Lynch?
Hát ezek az adások általában spoileres adások, úgyhogy okay. Bocsánat, ha
de szerintem ez tök jó.
Nem, egyébként én nem számítottam.
Én sem számítottam. A végén bemegy a Spielbergnek a Spielberg alter egója igazából a fiú, a hollywoodi stúdióban egy irodában, hogy a világ legnagyobb filmrendezőjét megismerhet, és akkor John Ford irodájában megy be, az ifjú Spielberg alter ego, és akkor ott ül a David Lynch, mint John Ford, akiről nem tudom, tudta, de hogy így valami 10 napig előtt annyira fontos volt neki ez a szerep, hogy előtte 10 napig utána olvastam. Kellett, hogy viselje a John Fordnak a ruháját, hogy bejárassa magát, meg a szerepet. Tudod, ez ilyen igazi David Lynch, ilyen, az ő mániák.
De ezért jó. Ezért jó ez az alakítás.
Cuki, nagyon.
Egyszerűen, nem tudom, milyen volt John Ford, mert láttam egy-két making of-ot, de azt hiszem, hogy érzem. És megmondom őszintén, ez is megint személyesen érintett, mert egy időben járkáltam be Sándor Pali bához, uh-huh. és pontosan így viselkedett velem, csak ő ugye kicsit pösszén adja elő magát, és akkor mondta, hogy szerinted ez jó basz meg, amit csinált? Hát nézd már rá!
Tényleg így beszél a Sándor.
És tudod, így nem tudsz megszólalni, mert azért olyan filmjei vannak, olyan filmeket tett le az asztalra, hogy főleg ennek a fiúnak akkor 20 évesen bemenni oda, és egyébként a könyvéből ezt pont kihagyja nyilvánvalóan, de az életrajzában vannak ilyen elemek, amikor John Cassavetes-szel találkozik először, és épp egy kalambót forgat, és hát úgy írja le magát, mint egy pattanásos fiút, aki mindig oda tud menni ezekhez a nagyokhoz, és még viccelődnek is, és mondja a Cassavetes, hogy ja, hát ezt ez a gyerek jobban meg tudná rendezni. És előbb-utóbb kap is lehetőséget. Hát nagyon fiatalon.
Igen.
23 vagy hány évesen már forgatott, és 24 évesen már ott volt neki a párbaj. Tehát nagyon-nagyon gyorsan ő lépett a karrieren felfele, igen. És van egy olyan elméletem, hogy a zsenik általában, ugye, mert zseninek is kell 15 év, sokan azt hiszik, hogy nem, de a zsenik nagyon sokszor olyan korán kezdik, mint mondjuk vegyed Mozartot, hogy már 3 évesen zenél, és ez a fiú láthatóan már 6 évesen, vagy 5 évesen már a kamerával, meg a vágással volt elfoglalva, tehát neki nagyon hamar, már 20 éves korára ő egy kész filmes volt,
igen.
És megtudta ezeket a filmeket már a párbaj tökéletesen rendezni.
Igen, igen, de egyébként ez már megint lehetne külön műsor témája, hogy a zseniség és annak az érvényesítése, mert szerintem a Fábelman családban nagyon jól megmutatja a Spielberg azt, és nem ilyen önfényező módon, hanem egyszerűen csak tök jól látja magát, hogy ahhoz, hogy ezt elérje, hogy ő oda jusson, ahol van, meg olyan filmeket tudjon csinálni, amineket csinált, ahhoz neki kellett az a fajta elhatatosság, hogy nem tudom hányszor neki menjen a falnak, meg megcsinálja a viccesebbnél viccesebb kisfilmjeit, meg, tehát hogy sok buktatón esett át addig, amíg eljutott odáig, és ez azt jelenti magyarul, hogy nagyon-nagyon sok gyakorlás.
Tudod, kitől kapta a legtöbb segítséget életébe?
Nem.
Szerintem legalábbis a feleségétől.
Ja, én is erre
ugyanis Ugyanis a felesége vette rá arra is, hogy a Schindler listáját elvállalja, és nézzen szembe a zsidóságával, ugyanis ebben a filmben kiderül, hogy ő menekült nagyon sokáig a zsidósága elől, és nagyon érintőlegesen, rajzfilmszerűen ábrázolta a holokausztot is, megnézed az Indiana Jones filmeket, a nácik is ilyen parodisztikusan vannak ábrázolva, és sok kritikát is kapott. És neki ez egy komolyodási, érési folyamat volt, hogy megrendezte a Bíbor szint, aztán a Napbirodalmát, amíg eljutott a Schindler listájáig, és szembenézett azzal, hogy el kell engedni a képregényt, mint formát, el kell engedni a storyboardot, és elkezdett neorealista módon képeket rögzíteni, és rájött, hogy megy. Tehát, hogy az ő improvizatív énje is nagyon erős, és később ezekből születhetett meg a München, meg olyan dokumentarista stílusú filmjei is, amik persze őrzik a Spielberg jegyeket, de az már egy másik Spielberg. És hova is akarok kiukadni, hogy ne legyen megint óriás monológ, de a lényeg
nem,
az, hogy a Fabelmans, hogyha nem forog le, én most lehet, hogy nagyon megharagszol, de szerintem akkor sincs probléma, mert ugyan egy tök jó film a Fabelmans, de az egész életműve arról szól, hogy hogy jutott el a Fabelmansig, tehát hogy nézett magával szembe, és minden egyes filmjében egyébként ő ezt is nyilatkozta nemrég, hogy minden egyes filmjében megtalálhatók ezek a jelenetek. Tehát, hogy vegyük például az anyát, ugye, aki táncol, és a gyerek vágyakozik, hogy minél többet legyen az anyával. Nem kell olyan messze menni, mondjuk legyen ez a, mindjárt mondom, a mesterséges értelem, ahol a gyerek mindig a Blue Fairy segítségével megpróbálja az anyját ugye visszahozni, de már az anyja rég halott, lehet több ezer éve, de a gyerek álma mindig, hogy együtt legyen az anyával. Ez nyilván ebből a traumából jön, ami ebbe a filmben van. Az, hogy a tesóival együtt marad, a lány testvéreivel, az baromi erősen benne van az E.T.-ben, amikor öltöztetgetik ugye az E.T.-t, és ott van a kislány testvére, ugyanott átírt a fiúkra, de megint máshol meg van lány is. Úgyhogy ez mind ugye az ő gyerekkora. Ahogy a harmadik típusú találkozások, és most már befejezem a monológot, tudod-e, már egy kérdés, hogy tudod-e, hogy a hullócsillag, hogy a hullócsillag miért van benne a filmjeibe? Majdnem minden filmjében
nem
van.
Tudom.
Tényleg. Nem tudod?
Nem.
Akkor elmondhatom. De ezt is a könyvből tudom, vagy a könyvekből, hogy az apja vitte el őket mindig hullócsillagot nézni. Ő volt ugye ez a tudományosabb alkat, aki gyerekkorában elmagyarázta, hogy működik a film felvevőgép. Az anya teljesen más tanított neki, majd azt elmondod, hogy szerinted mit. És ő volt az, aki elvitte a családot, mert az apja hullócsillagot nézni. És ez az élmény van benne a harmadik típusú találkozásokba, egy az egybe leforgatta, úgyhogy ebbe a filmbe már nem tért rá ki. Mert pont igyekezett azokat filmezni, amiket nem tudsz róla.
Értem, amit mondasz, hogy ez a film, ez igazából van egy ilyen repetitivitás benne, hogy összefoglalja azt, amit ő már bele szublimált korábban a korábbi dolgaiba. Én szerintem azért jó, hogy elkészült, mert, és ugye reméljük, hogy nem ez lesz az utolsó film, mert nem is úgy néz ki, mint aki nem fog tovább forgatni.
Jobban néz ki, mint valami.
Nagyon jól néz ki, igen, nagyon cuki. Hanem azért fontos szerintem ez a film, mert azért ugyanaz, amit mondtál Schindlernél, hogy az azzal való szembenézés azért, ez is egy tök erős szembenézés, hogy igazából azt mondani, hogy én ez egy ilyen így jöttem film. Csak éppen...
Amilyet most a Tarantino csinált,
70
vagy a Inyaritú.
Így jöttem, hogy igen, hogy én egy kis nyomi, alacsony zsidó gyerek voltam, akit összevertek az iskolában, mindentől szorongtam. Azért ezek, figyelj, ezek bátor dolgok ezt így bevállalni filmben.
Hát is az a humor, ahogy el van mesélve.
Igen,
az
a nagyon finom humor.
Hogy megfenyegeti a srác, és ha ebből filmet mersz csinálni, és úgy bólogat, hogy nem, és itt a film, amit nézel a moziba.
Igen.
Ott a Fabelman. Nem tudom, hogy kellett ez, és lehet, hogy ez durva, hogy meghalljanak a szülei. ahhoz, hogy ez a film elkészüljön, tehát hogy kellett-e a felnövés, a teljes felnövés,
ja, vagy hát, hogy a teljes felnövés, meg hogy milyen lenne akkor, hogyha élnének ez a film. Azt tudom, hogy a Spielberg az beszélt róla, hogy a szülei nyaggatták gyakorlatilag, hogy mesélj el a történetüket. Tehát, hogy ők szerintem büszkék voltak arra, hogy az ő családjuknak egy ilyen kacifántos története van, és ők szerették volna, hogyha a Spielberg ezt megfilmesíti. És aztán úgy tudom, hogy a lockdown idején 2020-ban jutott el odáig, hogy őt akkor is megírták együtt a forgatókönyvrotásával. De hogy most a szüleinek a halála, ebben nem vagyok képben. Biztos, hogy az is számít, mert az egy távolságot jelent, meg egy nosztalgiát, és az a nosztalgia az ott van ebben a filmben szerintem, hogy
ezt, meg hát nekik ajánlja.
Meg olyan. Nekik ajánlja, meg mondta is egy interjúban, hogy kellett egy bizonyos idő, hogy úgy tudja látni a szüleit, hogy igazából meg tudja érteni és empatizálni tudjon vele, hogy miben voltak ők nagyon jó szülők, és miben volt, hogyan járultak ahhoz hozzá, hogy olyan lett, amilyen. És ez egy tök jó, szerintem ez egy nagyon bölcs nézőpont, hogy mert ezt az anyát meg lehetett volna úgy mutatni például, hogy akit a Michelle Williams játszik, hogy egy összetört nő, aki tönkreteszi a családot, de hogy annyira szépen van megmutatva az ő drámája, és annyira lehet érezni azt az empátiát, meg az odafordulást, hogy a Spielberg részéről, hogy így érted, hogy ezzel a nővel mi történik, hogy próbálja magát, meg a gyerekeit is boldoggá tenni, és hogy küzdik ennek az önellenmondásával, meg a családnak megfelelni, hogy ez tényleg ehhez kell egy olyan szintű szerintem elfogadása annak, hogy igen, én ezeken keresztül mentem, szenvedtem, de hogy közben meg ezért lettem az, ami, mert hogy ezek az emberek neveltek fel. Ezt mondom, ez egy tök szép attitűd, hogy befejezzem én is a monológot.
Igen, és de szerinted mind a kettőnek egyaránt ugyanúgy megadja a tiszteletet, vagy részre hajlik, hogy inkább az apával érzel egyet, vagy az anyával? Te hogy érezted?
Jó, ez nagyon jó kérdés, ezen én is gondolkodtam. Én nekem a Paul Dano alakítása egy kicsit nem volt annyira szimpatikus, mint a Michelle Williams, az anya, de lehet, hogy azért, mert én nő vagyok, úgyhogy engem érdekel, hogy te mit gondolsz.
Nem, egy puha alakítás volt, és bocsánat, itt az, nem tudom, hogy ki beszűrődik-e, de itt közben elbontották mellettem az épületet, meg
azt hittem, hogy lebontották a falat.
De nem, itt egy irodában rögzítem a dolgokat, és óriási a zaj. Na, szóval én azt érzem, hogy egy kicsit puhának van ábrázolva az apa, és amellett, hogy rendes is, tehát valami hihetetlen teremtmény, mert képes elengedni a feleségét a boldogsága érdekében.
Igen.
És hát ebből is látható, hogy egy érzékeny férfi.
Igen.
Meg hát elviselte azt az elviselhetetlen dolgot gyakorlatilag, hogy együtt túrázgatott a családi baráttal, aki a feleségének a szeretője volt. Tehát, hogy
akkor még csak a
olyan
szerelme.
Dolgokat,
nem? Azt hiszem.
Hát... nem tudom.
Ott azt
nem
mondja
tudom,
az
reméljük,
anya
reméljük, hogy igen.
A gyereknek, hogy figyelj, nem csináltam olyat, amit, és akkor a gyerek mondja, hogy érti, meg nem is lehetett. De egyébként lényegtelen, reméljük, tehát, hogy érzelmileg másfele volt fordulva az anya, igen, jobban. Vagy hát inkább, hogy ez egy tök bonyi dolog, mert akkor így mert amikor a gyerekek kiakadnak, akkor így mondják nekik sírva, hogy az az egyik legnehezebb jelenet, hogy de hát igen, szeretjük egymást, de hogy így nem. Tehát ez kemény. Ezt szerintem amúgy a Spielbergnek az érzelmi intelligenciájának, meg az érettségének ez egy nagyon-nagyon-nagyon erős löketet adhatott, hogy ezeket a motivációkat kellett megértenie, hogy itt szereti egymást egy házaspár, de nem tudnak tovább menni, és már túl vannak azon, ott van is egy olyan mondat, hogy már túl vagyunk azon, hogy csak úgy szétváljunk, mert már mindig együtt leszünk, de hogy anyunak másfele kell menni. Tehát, hogy ez egy annyira komplex érzelmi szitu, és meg egy gyereknek.
Én egy hibát ide oda szúrok, hogy ne legyen tökéletes a gicses, kókuszos, citromos süti, hogy, hogy azt nem annyira érzem, hogy a Seth Rogen, ugye a Benny bácsi, az mitől olyan kurva jó? Tehát, hogy jó, lehet, hogy ezt nem kell tudnom, de valahol mégis, mert annyit foglalkozik az anyával, és az elvágyódásával. Most nem külsőleg, mert lehet bárkibe szerelmesnek lenni, hanem nincsen egy olyan sármos, egy olyan pillanata, egy olyan megfogó mozzanata, amitől rájössz, hogy aha, ezért szereti az anya sokkal jobban ezt a pasit, hanem két ilyen fura figura van bemutatva, a Paul Dano is ilyen magámnak való ürge, és ez is egy olyan tévénézik, mosolyog, igazából a gyerekekkel mindenki kedves, a férje is, és ő is, talán egy picit megengedőbb, lazább, ennyit érzek, de nagyon kevés hiányzott volna, hogy a Seth Rogen figurája az megadta volna a választ, hogy miért fordul a nő abba az irányba, mert ez egy örök talány, és lehet, hogy direkt akarta így a Spielberg, hogy neki örök talány, lehet, hogy miért a Bennyt választotta.
Lehet, hogy direkt, igen. Hogy most igazából van egy vonzalom, és akkor annak ő nem tud ellenállni, meg van egy kötődés, amit nem tud. Hát azért férfiasabb szerintem a Seth Rogen, mint a Paul Dano. Paul Dano az nem, az én szemembe úgy volt ábrázolva, meg hát zseniális színész, meg hát a külső és azért valamennyire determinál, de egy kicsit ilyen töketlen, tehát de közben meg tényleg egy nagyon érzelmes ember, aki ezt csöndbe tényleg bölcsen végignézi, hogy basszus, nekem ezt el kell fogadnom, hogy a feleségem. Az egy kemény dráma, és tök jól eljátszotta ilyen pillantásokkal, és tök kevés dialoggal, hogy ő pontosan tud mindent. Azért az heterogént én mint női néző, lehet, hogy úgy értettem, hogy miért inkább a Seth Rogen.
Én nagyon bírom, de szegény mindig ő játssza a szemetet. A Pemen Tomiba is ő volt a szemét asztalos, valahogy mindig ő kapja ezt a figurát.
De most van, ő nem volt itt szemét, szerintem.
Nem. Az fájt az egészben, neked fájt nézőként, hogy itt senki se szemét. Tehát, hogy igazából ő ugyanúgy emberi volt, ugyanúgy a pénzt nem fogadta el, visszatűrte a gyerek zsebébe, a sikerét kívánta, és nem az anyja miatt, hanem mert nagyon megszerette. Tehát tényleg olyan valóságos volt minden. Érezted azt, hogy ez nem egy, se azt nem érezted, hogy ez egy száraz életre, se azt nem érezted, hogy itt most egy író nagyon belenyúlt. Én egy helyen tudom, hogy hol alakított a Spielberg, vagy a Kushner, ugye az írótársa nagyot, hogy volt egy, ez egy elég érdekes pont volt a könyvben, ami érezt, tudtam, hogy benne lesz valahogy a filmben, hogy a Spielberg megfogalmazta, nem a gics, de lehet, hogy a gics fogalmát, ő nem így fogalmazott, hanem azt, hogy ő neki mi a célkitűzése a filmkészítésben. És azt mondta, hogy ez akkor fogalmazódott meg benne, amikor iskolai futóverseny volt.
Aha.
Nem ez a futóverseny, hanem valószínűleg egy másik. És a lényeg az, hogy ő is be volt nevezve. És a lényeg az, hogy igazából ő volt a második leglassabb futó, egy mozgássérült gyerek volt, akit megelőzött, és mindenki a mozgássérült gyereknek szurkolt, mert annyira utálták a Spielberget. És rájött, hogy ahhoz, hogy az emberek boldogok legyenek, neki veszteni kell. És lemaradt, és hagyta nyerni a mozgássérült gyereket. Lehet, hogy ezt elmondta Zemeckisnek, és aztán beletette a Forrest Gumpba, ezt már nem tudom, mert nagyon jó barátok, de hogy akkor jött rá, hogy az, hogyha a közönséget hagyod nyerni, ha a közönségnek ő meg tudja adni azt, amire vágyik, csúnya szóval manipulálni, akkor bármi megtörténhet. És ő itt dramaturgiailag ezt úgy helyezte el a történetbe, hogy a fiút manipulálta, ugye az ő ellenfelét, aki magas, szőke, ilyen árja fiú, és ő az, akit hagy nyerni, akit hagy dicsőíteni, kvázi csinál egy propaganda filmet az iskolának, a szuper 16-os kamerával, és megteremti a hőst, az iskola hősét, miközben pontosan tudja, hogy ez a gyerek nem az iskola hőse, hanem egy szarfaszú gyerek, aki ver mindenkit, csalja a barátnőjét, és megteszi ezt.
Igen, igen, ez jó párhuzam, amit itt elmeséltél, ezt nem ismertem róla, hogy ez mesélte, és ez tök jó. Ilyen értelemben akkor ő maga a klasszik Hollywood, és mert kiszolgáljuk a nézőt, és odaadjuk neki, aminek erre szüksége van. Megtaláljuk a Ryan közlegényt, meg ilyenek.
Mindig, persze, mindig az idő. Ugye, amikor elveszik a Tom Cruise fia a különvéleménybe, akkor is tudod, hogy a végén majd neki gondoskodnia kell valakiről. Tehát valahol, hogyha mondjuk ez tipikus hollywoodi toposz, most a Last of Us kapcsán is, hogyha elveszti a főhős a lányát, akkor biztos kap egy lányt, aki, akinek a gondját viseli, akkor is, ha nem akarja. Ez szinte minden filmjében így van.
Igen. Kösz, mert még nem láttam a második részt, ugye ezt spoilerezted.
Már ez nem. Na, ez aztán nem spoiler, mert azt hiszem, hogy 10 éve minden videójáték borítóján az van,
szerinted
hogy ők ketten
nyomulnak. Szerinted én mikor videójáték hoztam
utoljára? Pedig ez az ős videójáték a Last of Us, és képzeld, én is csak 1/2 éve játszottam vele először, valahogy megéreztem, hogy ezt játszani kell, és sajnos nekem emiatt a sorozat, de ez már más téma, nem is üt akkorát, mert ismerem. Viszont a Spielberg életrajz az üt annak ellenére, hogy ismerem az életrajzát, mert nagyon ügyesen kikerülte ezt. Úgy érezte, és teljesen igaza volt, hogy a filmes bibliográfiákba ez nem illik bele, ez a személyes családi történet, és ezt tartogatta nagyon sokáig.
Hát meg kellett benne érnie, hogy ezt ilyen szépen, meg emberien meg tudja mutatni, hogy mindenkit a maga helyén kezel benne. Nekem
egyébként
olyan tetszett,
Michelle Williams is nagyon jó volt. Mármint csak annyit akartam.
Ja, én is pont castingot akartam. Nem, de hogy is. Nagyon jó volt, szerintem is fantasztikus volt. Nagyon sok színe volt. Meg a főszereplő casting volt srác. Hát hogy talált ilyen színészt, aki konkrétan úgy néz ki, mint ahogy ő kinézett, és még pici is. És
Gabriel Lebel.
Hogy hívják?
Nagyon, Gabriel Bell, és ugye volt a fiatal változata, Matteo Zorian.
Az
talán.
Is nagyon jó volt, az a gyerek tehát, is.
Igen, nagyon jó volt az átmenet, és én még egy jelenetet kiemelnék, amikor a nagybácsiával találkozik, az egy nagyon érdekes figura. Szerinted az mit tanít neki a világról, vagy neked mit jelentett ez a jelenet?
Hát én ott is gondolkodtam, hogy mi. Mert ugye előtte van az a rész, hogy a Michelle Williams, az anyuka azt elmondja, hogy felhívja az anya halála után, hogy felhívja az anyja, és az anyja figyelmezteti, hogy jönni fog valaki, és ne enged be. És aztán a másnap már jön is valaki, ez az a bizonyos nagybácsi, és az anya érzi intuícióba, hogy ő nem őrült volt, amikor ezt elmondta, hogy lehet, hogy üzen neki az anyukája, vagy bármi, most az tök mindegy. Hanem, hogy itt tényleg valakit nem kéne beengedni. És utána lezajlik az ember, és akkor beengedik mégis a nagybácsit, és akkor a nagybácsi meg a kis Spielberg között lefolyik egy olyan párbeszéd a szobában, aminek az a lényege, hogy szét fog téged tépni a művészet, és hogyha alkotni akarsz, akkor nem fér össze a család és a művészet. És akkor a Michelle Williams mondja a végén tök naivan, hogy jaj, hát mikor elmegy a nagymács, hogy jaj, hát nem is volt rossz ez a látogatás, nem értem, miért mondta anyu, hogy ne jöjjön, vagy ne engedjen be, és ott látjuk a fiút, a Mini Spielberg, nem tudom, a kis fában van tálni, és ilyen nagyon frusztráltan nézni, és nekem azt jutott eszembe, hogy ott ez tényleg volt ilyen, vagy tök mindegy, hogy most beleírta, vagy volt ilyen az életben, vagy kapott egy ilyen figyelmeztetés az anyuka, hogy ne engedje be, az azért történtett, mert itt gyakorlatilag olyan, mint hogyha ez a nagybácsit őt elátkozná. Én teljesen olyan volt a figurája is.
Igen, és ennek ellenére szerintem a Spielberg egész életében azzal küzdött,
hát de pont ez a baj, hogy ezt
ráolvasták, hogy bebizonyítsa az ellenkezőjét. Mert ha belegondolsz, ő az, aki a legnagyobb családot építette maga köré, nem tudom mennyire
igen.
Ismered, hogy örökbefogadott, van fekete gyereke, ázsiai, stb.
Hát lehet, hogy az ettől való félelmében.
És ő kitart a felesége mellett 40 éve, vagy igen, 40
igen,
éve
igen,
van
igen,
körülbelül
igen,
a feleségével, és pont ez, amit mondasz, ez egy nagyon-nagyon fontos jelenet az ő életében, mert ugye a Damien Chazelle mindig azt mutatja be, hogy a karrier és a párkapcsolat, ez nem összeférhető
igen.
dolog, ugye erről szól a La La Land, vagy a Whiplash,
igen.
vagy bármelyik film, akár a mostani Babylon,
igen.
És itt pedig Itt pedig ugye ez van, hogy a Spielberg annyira a családról szól minden filmje, annyira a szeretetről szól minden filmje, hogy a családi idillt visszakapd, a képes nap Amerikát visszakapd, hogy ő ehhez fogal körömmel ragaszkodik ebbe a filmben is. De ez nagyon szép, és hogyha ezt gicsnek nevezzük, lehet gics, de erre a vágyra, vagy erre a minőségre az embereknek szüksége van. Hanyasra értékeled?
9.
Én az IMDb-n. Én is 9. De jó. Basszus. És miért nem 10?
Mert van, valamiért van hiányérzetünk. Mit tudom én nem. De szerinted miért? Most először mondtunk ugyanolyan számot szerintem.
Én már be is írtam, és amikor megnéztem, 8-asra értékeltem. Valószínűleg azért, mert és lehet, hogy 8-9 között vacilálok, lehet, hogy inkább 8, mert nem rengette meg nekem a világot, ahogy a legtöbb Spielberg film, nem a legtöbb, van egy-két Spielberg film, ami megrengette, tehát ami után nem tudtál levegőt venni, nem napokig, évekig, mint a Ryan közlegény, amit már említettél, hogy annyira ikonikusan jelen volt, és megváltoztatta. Én nem tudtam úgy háborús filmet nézni, hogy ne a Spielberg filmjét keressem benne. És ez annyiszor előfordult, tehát már gyerekként, amikor az E.T.-t láttam, látni akartam egy olyan filmet, mint az E.T. Amikor Jurassic Parkot láttam, akkor Jurassic Park-szerű filmet akartam nézni, ugyanez volt a Cápával.
Hát tehát igen, egyébként tényleg vannak ezek a mérföldkövek.
Ikonikus filmek, és ez nem lesz egy ikonikus film, de egy nagyon, nagyon jól megcsinált életrajzi film.
Igen.
Amit jó nézni.
Igen, én is ezt gondolom. Lehet, hogy nem mert elmenni gics irányba, vagy én nem tudom.
Hát, hogy volt benne azért egy kis édes hangulat.
Volt,
egy
igen. Kis,
mert úgy mondanám, hogy ilyen családi film, ami nem bánt senkit. Még a párkapcsolati dráma is a háttérben úgy volt ábrázolva, hogy nem volt durva. Még a gyereknek a tini szerelmese volt annyira szexista, mint mondjuk egy Paul Thomas Anderson lenne. Vagy. Szóval, hogy a Spielbergnek megvannak a határai, hogy mit, hogy ő csinál, és néha átlépi ezeket a határokat. Például a Ryanbe úgy átlépte, hogy én nem is tudtam, hogy a Spielberg tud ennyire véresen gonosz nyitó jelenetet csinálni, már mint a most nem a temetőre gondolok, hanem ugye a Normandiára. Igen. Szóval meglepő tud lenni az öreg.
Tudod, mire gondoltam? Hogy lehet, hogy az van, mert a Spielberg amúgy tök szerény. Hogy lehet, hogy nem tudta, tehát hogy lehet, hogy nehéz volt neki, tehát igazából itt ő önmagának állít emléket, valahogy magának is, és lehet, hogy benne volt az a szándék végig, hogy kicsit visszavegyen, hogy ne misztifikálja túl magát, mint feltörekvő filmest, aki egy...
Hát ezért Fabelman.
Igen, ezért Fabelman, mert már távolságot kell tartani. Tehát lehet, hogy egyszerűen nem... Tehát hogyha mondjuk XY másik zseniről csinálta volna ugyanezt a filmet, akkor lehet, hogy mert volna bátrabban még erősebb érzelmeket belerakni, vagy hatásosabb dolgokat berakni. Én erre gondoltam, miközben néztem, hogy ahogy ott megy olyan önfeledten a végén, ott a stúdióban az a kicsi Fabelman, hogy ő majd valaki lesz, abból, hogy benne volt a Spielbergnek az önfeledtsége, és hogy vége van ennek a filmnek, és hogy elindítom az úton a önmagamat, a fiatalkori önmagamat, de hogy
kicsit
lehet.
Mint Tarantino nála volt egyszer egy Hollywoodban ugyanez a kép, csak ott ugye DiCapriót beengedik végre a Polanski birtokra, és elindulhat egy komolyabb hollywoodi karrier a tévével szemben.
Igen,
és itt meg ugye a stúdióban. Szerintem mi lenne, ha elköszönnénk, mert most már nem szoktunk ilyen hosszú adásokat csinálni, de erről tök jó volt beszélgetni. Nem tudom, hogy beléd szorult-e.
Én tudtam, hogy többet fogunk róla dumálni. Belém szorult egy mondani való. Azt akartam mondani, hogy nekem így tényleg az álhatatosságról egy nagyon nagy lecke volt ez a film, és hogyha valaki megnézi ezt a filmet, aki filmes, az rám olyan hatással volt, Dávid, hogy így nem tudom neked mi volt, de hogy így tényleg, amikor a Spielberg emlékszel arra, amikor hazamegy a kis Fabelman az apjához, és pánikrohamot kap. és mondja, hogy tök, elkezdi mondani, hogy mi tök szarul van, először azt hiszi, hogy meg fog halni, és hogy tök szarul van, és hogy megy az idő, és tök kevés ideje van, és hogy rövid az élet, vagy nem tudom, ilyeneket mond. És így belegondoltam, hogy basszus, ez egy 20-valahány éves kis fiatal csávó mondja, aki előtt ott van egy kurva nagy karrier, hogy mindenki, aki filmet csinál, és megnézi ezt a filmet, szerintem így az asztalra csap, hogy bassza meg, én mit tökölődöm, hogy azonnal csinálják valamit ezzel a forgatókönyvvel. Tehát, hogy ez olyan inspiráló, hogy tényleg valakiben ekkora ambíció meg elhatatosság van, és ezek...
Nagyon sokakat inspirálta, tényleg a Zemeckistől kezdve a Joe Dante-ig rengeteg rendezőt indított el. Azért köszönjünk el, mert szerintem nagyon szépen lekerekítettük ezt a filmet, meg ezzel a gondolattal, és akkor mondanék egy imaszöveget, tehát meghallgathattok minket a 2020 filmodüsszeján, a Facebookon, Instagramon, és egyébként a Kelló Könyvkultúra magazin ugye az anyavállalat, ahol mindig meghallgathatjátok a kritikát, de emellett saját honlapja is van a www.2020filmodüsszeja.hu-n.